Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében a héten jelentő autóval lisztelemezzük Vágó Attilával, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzőjével. A második részben arról kérdezem Eyden Pence Józsefet, a privátbankár.hu és az M4.hu főmunkatársát, hogy folytatódhat-e a bitcoin, és általában a kriptovaluták esése az FTX tőzsde csődje után. Akkor kezdjük is a műsort első vendégünkkel, Vágó Attilával, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzőjével. Szervusz, Attila!
Szervusztok, üdvözlöm a rádióhallgatókat!
A héten kiváló számokat jelentett az autóvallisz, mind árbevételben, mind eredményben, de talán a legérdekesebb, hogy az egy részvényre jutó nyereség több mint 17 forintra nőtt, ami csak nem duplája a tavaly egész évinek. Időközben ugye néhány órával ezelőtt új célár is jelent meg az autóvalliszról, mégpedig ezt a Concord adta ki, feltehetően a te közreműködéseddel, ami azt jelenti, ugye, hogy a célár is jelentősen emelkedett. Ha jól látom, akkor 167 forintról 199 forintra emelte. Ennek ellenére azért a tőzsdei ár valahogy nem igazán került a csúcsra, alig éri el a 100 forintot, vagy még az sem. Vajon miért?
Vajon miért ez a kérdés? Jó kérdés, ezt most nem ilyen kliséként hangoztatom, de ez bennünket is jó ideje foglalkoztat már. Én lassan 2 éve követem az autóval és részvényeinek a sorsának az alakulását a budapesti értéktőzsdén, és amióta követem, azóta én mindig optimistább vagyok annál, ahogy a piac többi szereplője vélekedik a társaságról. Ez nem egy részlehajlás, indokolatlan részlehajlás a részemről, ez egyszerűen úgy látom, hogy a piac nem értékeli megfelelő módon a vállalat eredménytermelő képességét, folyamatos fenntartásokkal viseltetik a jövő kilátásait illetően, miközben az autóvalisz az elmúlt 2 évben, mióta meghirdette a középtávú stratégiáját, rendre kellemes meglepetéseket okoz a piaci szereplők számára, de valahogy ez nem
tükröződik
az értékeltségben. Ezt lehetne most felhozni számtalan olyan okot, és ugye Szofoklész mondta, hogy az igazság a legerősebb érv, hogy miért tart itt az árfolyam és az értékeltség ahol, de ennek jottányi közös sincs ahhoz, hogy az autóvallisz társaság hogy van vezetve és hogyan menedzselik. Inkább külső tényezőkben keresendőek a magyarázatok, például a hozamkörnyezetben, vagy pedig az országkockázati prémiumnak a növekedésében, illetőleg a likviditási helyzetben, mármint ami a részvények piaci likviditását illeti.
Igen, hát nézegettem ugye, hogy az autóvalisz is néhány millió forint érték, az autóvalisszal is néhány millió forint értékben kereskednek általában, ugye?
Hát így van.
Bár a mai az kiemelkedik közel, nem is tudom, 90-100 milliónál vagyunk, hozzá kell tennem, hogy most azért még csak 3 óra van, tehát nem élőben hallgatják a beszélgetést ugye a rádió hallgatói, de hát ma ugye kiugrik pont a céláremelés miatt, és ha jól láttam, 6%-kal ugrott.
Igen, ez megtisztelő, hogy esetleg az én elemzésem ebben talán szerepet játszhat, mert hogy ismételten sikerült ráirányítani a figyelmet a vállalat részvényeire és jövedelem termelő képességére. De hozzáteszem, minden kezdet nehéz, de itt már nem a kezdetekről beszélünk, itt már a sokadik próbálkozásról beszélünk, de tudomásul kell vennünk, hogy a piac értékítélete mindig az, ami mérvadó, neki mindig igaza van, lehet hangoztatni, hogy szubjektíven kinek mennyit ér egy forintnyi cashflow, ahogy én is teszem, miközben másnak mást. Az a helyzet, hogy ilyen nagyon messziről nézve úgy tűnik, hogy a piac most a növekedés orientált, úgy mondjam, hosszú duration, tehát futamidejű papírok teljesítményét kevesebbre értékeli lényegesen, mint azokét, akik mondjuk magas osztalékrátákat képesek biztosítani a részvényesek számára. Míg mondjuk 2-3 évvel ezelőtt az ellenkezője volt megfigyelhető, de most ebben az inflatórikus környezetben úgy tűnik, hogy egy mai pénz tényleg többet ér, mint egy holnapi, és ezt értékelik a cégek, és kevésbé foglalkoznak azzal, hogy egy vállalat akvidál, növekszik, és így próbál előre lépkedni.
Igen, hát úgy látom, hogy valóban az Autovallisnak egészen kiválóak az eredményei. Az első 3-4 évben több mint 44%-kal nőtt az árbevétel, nyeresség is 4-szeresére ugrott 9 hónap alatt, szóval ilyen eredményekkel hát nem a korábbi célárnál, hanem még annál is följebb kéne, hogy legyen, de valóban ugye a piac az nem csak Magyarországon hozzá kell tennem, hanem Európában és az USA-ban is egész fura dolgokat reagál. Te hogyan értékeled azért, hogyha most csak a számunkat nézzük, akkor hogyan értékeled az első 9 hónapot?
Tulajdonképpen túlteljesítette a várakozásaimat, ezt be kell vallanom őszintén, mert én az élet azért optimista felítéssel indítottuk egészen február végéig, utána tudjuk, hogy miért. Utána azért mindenki a szívéhez kapott, és azon kezdett el aggódni, hogyha ilyen irányba halad a világ, akkor milyen sors vár itt a közép-kelet-európai régióban tőzsdéken forgó papírokra, és hát igazolódott is az aggodalmunk. Ilyen tekintetben különösen a hazai piac egy ilyen egészen válságos és hányattatott helyzetbe került, nem csak az autóval is részvényei, hanem az összes blue chip ugye leértékelődött jelentősen. Ebben a környezetben azért nehéz volt azzal kitűnni, hogy most kinek milyen az eredményessége, itt a gyereket a fürdővízzel együtt gyakorlatilag kizúdították. De ez nem csak ránk volt igaz, hanem a lengyelekre is például. Na de visszatérve a mi papírunkra, eközben azért dolgozott rendesen a menedzsment, és igyekezett nem tudomást venni ezekről, hogy úgy mondjam idézőjelesen, ezekről a külső hatásokról, és őket igazolta, az ő fáradozásaik tükröződnek az eredmények mögött, mert valóban jelentősen bővült az árbevétel is, és az eredmény is, hozzáteszem, ebben persze nem csak organikus fejlődést láthatunk, hanem az akvizíciók is Szlovéniában például. De az a kezükre játszott kétségkívül, hogy volt egy ilyen értékláncokban ilyen surlódási zavarok, ugye a chip hiány, a feltorlódott megrendelésállományok, ez segítette az árazást. A forint leértékelődött, amit sikerült az első időszakban ugye a bizonyos időfázis késéssel áthárítaniuk, és ugye az egyéb szolgáltatásoknak is az eredménytermelő hozzájárulása szignifikánsan emelkedett azzal, hogy egy Covid utáni időszakban vagyunk, hogy volt egy nyitás, és újra magára talált a belföldi turizmus is például, meg a külföldiek is nagyobb számban érkeztek Magyarországra, és ez segített például az autóbérléseknek a számának a bővülését, illetve hát a szervizmunkaórák, etc. és lényegesen javultak, és így az eredmény, a fedezettermelő képesség is bővült azzal együtt, hogy az árbevétel meg az eredmény is. Úgyhogy most egy 7% fölötti fedezeti hányadról beszélünk, amikor az EBITDA rátát említjük, és ugye itt évekig az volt a paradigma, hogy ez 3%-nál nem igen lehet több. Most ehhez képest több mint a duplája. És ugye, hogyha most azt is mondom, hogy ebben a hihetetlen ütemű eredménybővülésben és fedezetjavulásban egyszeri hatások is érvényesültek a harmadik negyedében, mert sok minden föltorlódott és most realizálódott, illetőleg negyedik negyedéves eladások is lehet, hogy most jelentkeztek, előrehozták őket, de azért nem hiszem, hogy ez vissza fog egyhamar kúszni oda be a 3%-ba, inkább maradhat az 5% körüli magasságokban, miközben az árbevétel tovább bűvül. Tehát itt 2 év múlva jó eséllyel már nem 12, meg 14-15 milliárdos EBITDA-król fogunk éves szinten beszélni, hanem inkább a 18 és 20 milliárd forint közötti szintekről. Na most persze nyilván...
Hadd tegyek egy közbevetést, tehát azt gondolod, hogy további akvizíciókkal esetleg fel lehet tartani ezt a növekedési ütemet? Azért is kérdezem ezt, mert ugye sokszor van, hogy a felvásárolt cégeket nem mindig lehet könnyen integrálni az anyavállalatban. Hogyan birkózhat meg az Autovalisz, vagy hogyan birkózik meg az Autovalisz ezzel a feladattal? Ugye ezt tudjuk, hogy különböző cégek különböző elképzelésekkel vannak megáldva.
Pontosan, de azért valamekkora szinergia hatás azért létrejön, és itt azért nem különböző az eddigiektől eltérő nem szokványos tevékenységeknek az akvirálásáról és cégekről esik szó, hanem hasonló profilokról, most legutóbb ugye a Nelson, a flotta kezelő cégnek a felvásárlása került napirendre, ami megint csak több mint 2 milliárd árbevétel, hogy legalább, hogyha nem az eredmény hozzájárulás, az árbevétel útra ennek a duplája, de hát akkor ez is látszik, hogy ez egy 50%-os fedezeti hányadú tevékenység. Úgyhogy igen, egy ideig még ez mehet, és hogyha ezt jó áron vásárolgatja a társaság, akkor ezzel nem higítja föl a részvényes értéket, hanem inkább hozzápakol. Aztán, hogy ez mikor realizálódik, és hogyan realizálódik, ez egy másik kérdés. Általában azt el lehet mondani, hogy a nap végén, ami most lehet, hogy éveket jelent, de amikor az autóval is el fog érni egy 50 000 elemszámú értékesítés. Most ugye 23-24 ezernél tartunk, és azért...
Ez eladás, vagy pedig bérbeadás?
Ez most eladást jelent, de ha mondjuk valami csoda folytán elérne egy ekkora nagyságrendet, mert mondjuk be tud lépni a lengyel piacra, vagy a Baltikumba, és ehhez megvannak a megfelelő forrásai, onnantól kezdve az egy másik dimenzió, mint hogy egy startup esetében, hogy eléri 1 milliárd dollárt, az onnantól kezdve egy ránk kerül a monitorra nagyon sok befektetőnél, és onnantól kezdve már nem startup. És ez lehet az Autovalisszal is, hogy egyszer majd eléri ezt a kritikus méretet, amikor feltűnik nagyobb nyugat-európai szereplőknek, és valójában akkor realizálódik a nap végén az érték, amikor jönnek és meg akarják vásárolni, és akkor nem a piaci ár lesz a mérvadó, hanem a cash flow diszkontált jelen értéke.
Van azért közben egy folyamat, ugye, hogy a hibrid és az elektromos autók teret nyernek, és nyilván nem csak az eladásokban, hanem azoknál az autóknál is, amelyeket bérbe kell adni, és ezek drágábban beszerezhető autók. Ez a folyamat mennyire befolyásolhatja az autóval is tevékenységét, és milyen irányba, jó vagy rossz irányban?
Hát az autóval is egy közvetítő. Ugye ő neki megvannak a licenszei, a jogai arra, hogy különböző márkákat forgalmazzon. A vásárlóerő az egy kérdés, hogy az hogyan alakul.
Hát eddig igen, még tűnik, egyszer hogy... valószínűleg nem fog a kormány annyi pénzt kiszórni, mint 2022-ben.
De lehet, hogy többet. Ki tudja, tehát. Tehát én ebben most már mindent el lehet képzelni. Ugye most átmenetileg most azért látjuk, hogy mi a következmény, hogyha forráshiányos egy ország. Ja, nem az jut az eszünkbe hirtelen, hogy hány balatoni nyaralóval bővítsük az ingatlan portfóliónkat a mostani időszakban, így most tömegesen. De azért az autópiac az
bővül?
Nem azt mondom, hogy bővül, mert nem bővül, mert épp felébb visszaesett Magyarországon is és Európában is. De azért látszik, hogy azokra az autókra, amiket mondjuk az autóval is a portfóliójában tart, azokra a kereslet azok kisebb mértékű visszaesés mutatkozik. Másrészt a tevékenységeknek a diversifikációja és az akvirációs politika, a piac konszolidációja, úgy mondjam, azért segít rajta. Most azt, hogy ez most elektromos autó vagy. Kétütemű, négyütemű, százütemű, ugye, belső égésű motorral ellátott autó, most ilyen szempontból irreveláns, hogyha van egy márkahűség, és és a vásárlóerő ott van, akkor ez szerintem az autóval is tök mindegy, hogy mit fog elfogadni. Persze az, hogy mobilitási szolgáltató, vezető szolgáltató akar válni, ez nem csak azt fogja jelenteni, hogy autókat fog árulni, hanem egy rakáskapcsolódó szolgáltatást.
Gondolom, töltőkre gondoltál, ugye? Például a töltőkre.
Igen. De ugyanúgy a car sharing, tehát megosztom igen. a gépkocsi használatot, vagy bármi más, most itt lehetne sorolni végtelenségig, amit bele lehet gondolni, ők ebben valamilyen módon részt akarnak vállalni, ami ma még így azért jó pár milliárd forint már ebből is összejön nekik, és ez nagyon nagy fedezett tartalmú ráadásul. De azt gondolom, hogy ez a régióban ez majd most fog elindulni, mert egyelőre csak igazából Magyarországon látjuk ezt a portfólió bővítést. Ha ezt átteszi azokra a piacokra is, tehát itt a déli szomszédainkban, ahol akvirál, akkor ott is óriási potenciál van bennem. Nem feltétlenül csak arra kell gondolni, hogy autókat adogász, hanem hogy kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, és annak is nagy a fedezett termelő képessége.
Végül szeretném, ha visszatérnénk a beszélgetés elejére. Ugye, mint kijelentetted, te nagyon optimista vagy, emelted a célárat most már 199 forintra. Ugye ez a cél elméletileg egy éves célár. Jól értem?
Úgy van, 12 havi, és közel több mint duplája
a mainak.
A jelenleg, igen.
Van ennek realitása?
Nincs. De ez nem jelent, tehát ez ennek most, hogy ez közel távon ebből lesz 199 cent, ezt nem állítom. Ez egy olyan célár, aki ezt mutatja a matek. Persze a matek mindig annyit mutat, amit szeretnénk, tehát mondhatnám azt, hogy ugyanazt a cashflow-t egy nagyobb diszkontrátával diszkontálom le, csak azt meg kéne magyaráznom, hogy ez milyen okok miatt kétszeres vagy háromszoros a diszkontráta, mint mondjuk egy másik magyar cég esetében, holott ennek a fedezett termelő képessége ennek a cégnek folyamatosan javult. Tehát ez egy ilyen piaci szegmens anomália, hogy a piaci szereplők egészen egyszerűen nem, tehát nincs likviditás, nincsenek jelen az intézményi ügyfelek, nincsenek jelen azok a kezek, azok a befektetők, akik felismerik, mélyebben értik ennek az iparágnak a működését, és buy and hold stratégiában megvásárolják a papírokat, és együtt utaznak a céggel, hogy így képletesen fejezzem ki magamat, amíg el nem éri azt a realizált, azt az értéket, amit gondolják, hogy valóban ér ez a cég. Ehelyett vannak a magánbefektetőink, akik, hogyha megy fő 10 forintot az árfolyam, akkor már igyekeznek megszabadulni tőle.
Értem. Köszönöm az interjút Vágó Attilának, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzőinek, további kellemes napot kívánok neked.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.